Levélben is szavazhatnak a külhoni magyarok, az erről szóló törvény hamarosan megszületik. Meglepetés a szerb választásokon, Tomislav Nikolić lett az új államfő. Különadó Romániában, az átlagbér többszörösét kapó közalkalmazottak és nyugdíjasok fizetik majd. Zamatos nedűk az érmelléki pincefesztiválon, valaha a kínai császár is a vidék borát itta. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Orbán Viktor szerint hamarosan megszületik az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy a kettős állampolgárok levélben is szavazhassanak a magyar parlamenti választáson. Az országgyűlés tavaly évvégén döntött az új választási rendszerről, így 2014-ben már a külhoni magyarok is szavazhatnak.
A New York-i konzulátus volt az egyik, ahol a legtöbb külföldön tartózkodó magyar állampolgár leadta a voksát legutóbb a 2010-es választásokkor, de szavaztak például Brüsszelben vagy Londonban is. Ez volt a második olyan országgyűlési képviselőválasztás, amelyen a Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok voksolhattak a külképviseleteken is. Az országgyűlés tavaly év végén döntött az új választási rendszerről, így 2014-ben már a külhoni magyarok is szavazhatnak, de azok, akik magyarországi lakhellyel nem rendelkeznek, csak pártlistára adhatják le a voksukat.
Magyarország az Európai Unió 27 tagországa közül szinte utolsóként, 25-ként tette lehetővé a külhoni állampolgárai számára azt, hogy a parlamenti választásokon éljenek választójogukkal.
Orbán Viktor tegnap Chicagóban jelentette be, hamarosan megszületik az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy levélben is szavazhassanak a kettős állampolgárok a magyar parlamenti választáson. A miniszterelnök tegnap arra biztatott minden magyar, hogy kérje a honosítást, mert így vehet részt a nemzet legfontosabb döntéseiben.
Ennek lesz jelentősége. Lesz jelentősége azért, mert mindez, ez a kettős állampolgársági rendszer azt jelenti, hogy önök az Európai Unió állampolgárai is lesznek, mert hát magyar állampolgárok, és részt vehetnek a magyar nemzet legfontosabb döntéseiben. Például a parlamenti választáson is.
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint a külhoni magyarok többségének praktikusabb lenne, ha levélben voksolhatnának.
Posta több településen van, mint konzulátus, tehát mondjuk egy olyan kisebb szorványban lévő faluban, ahol magyar állampolgárok laknak, ott nyilván ez egy praktikusabb módszernek tűnik, mint hogyha a legközelebbi konzulátusra kellene ezeknek az embereknek elmenni a szavazni.
Jelenleg 5 párti egyeztetés van a választási eljárásról szóló szabályok részletkérdéseiről.
Tomislav Nikolić az ellenzéki nacionalista szerb haladó párt jelöltje lesz Szerbia következő államfője. A tartományi választások viszont a Boris Tadić vezette demokrata párt fölényes győzelmét hozták. Vajdasági tartományi parlamentben a VMS-nek a következő 4 évben 8, a köztársasági parlamentben 5 képviselője és önálló frakciója lesz.
Köszönöm Szerbia polgárainak, van isteni akarat. Így kezdte győzelmi beszédét Tomislav Nikolić. Az elnök választás második fordulójában a szavazatok csak nem felét szerezte meg. 3%-kal többet, mint Boris Tadić, a kormányzó demokrata párt jelöltje, aki az elmúlt 2 cikluson át Szerbia államfője volt. A leköszönő államfő vereségét azzal magyarázta, hogy a világgazdasági válsággal nehezített elmúlt 4 évet érintő kritikákra nem tudott megfelelő választ adni a kampányban. Szerbia többsége úgy döntött, hogy Szerbia államfője Tomislav Nikolić legyen. Gratulálok a győzelméhez. Fair és meggyőző többséget szerzett, és nagyon sok szerencsét kívánok a rendkívül nehéz feladat ellátásához, mondta Tadić. Vajdaságban a tartományi parlament egyéni képviselőit is megválasztották. A Vajdasági Magyar Szövetség második fordulóra talpon maradt jelöltjei közül Szabadkáról a párt elnöke, Pásztor István kapott mandátumot. Rajta kívül még 3 jelöl került be a tartományi képviselőházba. Így az első forduló pártlistán tovább jutott képviselőivel együtt a VMS-nek a következő 4 évben 8 képviselője lesz Újvidéken. Belgrádban a köztársasági parlamentben az eddigi 4 helyett 5 képviselővel önálló frakciót alakít a VMS.
Negyedszeri nekifutásra 60 évesen lett Szerbia új államfője Tomislav Nikolić. Több mint 20 éve folyamatosan parlamenti képviselő, általában a radikálisabb nézeteket valló pártok színeiben jutott be a parlamentbe. Sokáig vezette a háborús bűnökkel vádolt Sesej pártját is. Évekig ellenezte Szerbia uniós csatlakozását, a kampányban azonban már a brüsszeli közeledést hangoztatta.
Tomislav Nikolić, Szerbia új elnöke, politikai pályáját a szerb kommunista pártban kezdte. Majd a népi radikális párt és a szerb csetnik mozgalom után végül abban a szerb radikális pártban kötött ki, amelyet a jelenleg háborús bűnökkel vádolt Vojislav Šešelj vezetett. A délszláv háború után eltűnt a nyilvánosság elől, temetkezési vállalkozó lett, emiatt politikai ellenlábasai a mai napig sírásónak gúnyolják. Miután Šešelj feladta magát a nemzetközi törvényszéknek, Nikolić átvette a párt vezetését, majd 2008-ban kilépett és megalakította a szerb haladó pártot. Tomislav Nikolić retorikája eleinte unió ellenes volt, de választási kampányában már arról beszélt, hogy Szerbia jövője az unióban képzelhető el. Szerbia nem tér le az európai útról, de nem fog megfeledkezni a Koszovóban élő népéről sem. De maga mögött hagyja a korrupciót, a bűnözést, a pártoligarchákat. Rendeznünk kell a népességfogyást, és barátokat kell találnunk az egész világban, mondta Nikolić. Brüsszelben úgy vélik, a szerbiai választások eredményei azt jelzik, hogy a balkáni ország közelebb akar kerülni az unióhoz. Ugyanakkor José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke is arra szólította fel Nikolićot, folytassa a megkezdett reformokat és a Koszovóval való megbékélési erőfeszítéseket, mert ezek Szerbia uniós tagságának előfeltételei.
Szinte bármilyen forgatókönyv lehetséges, ezt mondják szerbiai elemzők a kormányalakításról. Az elnökválasztáson győztes Nikolić pártja egyedül nem, vagy csak nagyon nehezen tudna kormányt alakítani, csak úgy, mint a Tadić vezette demokrata párt. A mérleg nyelve a Milosevicsi szocialista párt lehet. Az elemzők azonban nem tartják kizártnak egy nagy koalíció lehetőségét sem. A VMS elnöke Pásztor István sikeresnek értékeli a párt országos szereplését. 5 képviselőjük lesz, így alakíthatnak frakciót, de a kormányban nem vesznek részt.
Szerbiai elemzők szerint nehéz kormányalakítási tárgyalások várhatóak, és minden lehetőséggel számolni kell, akár a nagy koalíció létrejöttével is. Nikolić államfőként most megbízhatja pártját a kormányalakítással, de továbbra is a milosevicsi utódpárton, a szocialistákon múlik kialakít kormányt, mert nélkülük sem a szerb haladó párt, sem a demokrata párt nem lesz képes, mondta az elemző. Nem vesz részt viszont a kormányban a Vajdasági Magyar Szövetség. Pásztor István pártelnök kijelentette, mind a köztársasági, mind a tartományi parlamentben, valamint önkormányzati szinten elvi megállapodásuknak megfelelően továbbra is a Boris Tadić vezette demokrata párttal képzeli el az együttműködést.
Nem kívánunk átállni a másik oldalra, és nem kívánunk a haladókkal együtt parlamenti többséget alkotni.
Pásztor István ugyanakkor leszögezte. A VMS el akarja írni, hogy a választási programjában megfogalmazott, a magyar közösség számára fontos célkitűzéseket az új szerb kormány is magáévá tegye.
Macedónia és Montenegró mielőbbi NATO csatlakozását sürgette a magyar miniszterelnök a chicagói csúcs találkozón. Orbán Viktor a nyitó tanácskozáson arról is beszélt, hogy továbbra is kollektív védelem kell, amelynek egyik fontos eszköze a rakétavédelmi rendszer. A NATO tagállamok vezetői a csúcs találkozón döntöttek arról, hogy a francia elnök idő előtti hazarendelése ellenére tartják magukat az afganisztáni csapatkivonás eredeti ütemtervéhez.
Az amerikai elnök és a NATO főtitkára fogadta a chicagói csúcsra érkező állam- és kormányfőket, köztük Orbán Viktort. Az ülésen az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének vezetői az egységet akarták demonstrálni. Erre szükség is lesz, hiszen a most megválasztott francia elnök már a kampányban azt ígérte, az év végéig kivonja a francia csapatokat Afganisztánból. Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke azt mondta, eltökéltek vagyunk abban, hogy végigvisszük küldetésünket Afganisztánban. Szerinte nehéz napok várnak még a szövetségesekre az ázsiai országban. A tanácskozáson Orbán Viktor is felszólalt, a miniszterelnök szavait szóvivője Szijjártó Péter ismertette.
Arról is beszélt, hogy a NATO bővítések eddig sikersztorinak bizonyultak. Éppen ezért hitet tett a mellett, hogy a NATO bővítését tovább kell folytatni. És sürgette, hogy Macedónia és Montenegró is minél előbb tagja lehessen a szövetségnek.
A csúcsra meghívták a volt szovjet köztársaságok közül azokat, amelyek Afganisztán szomszédai. Ezeknek az országoknak a vezetőivel arról tárgyal majd a NATO hétfőn, hogyan oldható meg könnyebben a szövetséges haderő afganisztáni utánpótlása.
Ma van a honvédelem napja, amelyet 1992 óta ünneplünk. 1849-ben ezen a napon foglalták vissza Budavárát a magyar katonák. A házelnök szerint ideje, hogy a nemzettel együtt a honvédség is megújuljon. Az ehhez vezető első lépéseket pedig már meg is tették, amikor a parlament elfogadta az új honvédelmi törvényt.
Görgei Artúr sírjánál kezdődtek a honvédség születésnapját ünneplő rendezvények. 1849-ben az ő katonái törtek be a budai várba, és foglalták vissza azt. Ezért a hagyomány szerint ezen a napon született meg a magyar honvédség. A megemlékezések a várban folytatódtak, ahol a honvédelmi tárca államtitkára arról beszélt, nem csak az évfordulók miatt fontosak az ilyen ünnepnapok.
Fontosak, mert erősítik lelkünket, erősítik azt a tartást a magyarságban, azt a nemzettudatot, amellyel ebben a globális világban képesek vagyunk az igazi iránytű mentén haladni, a nemzeti értékek, a nemzeti hagyományok megtartását mindig az ászlónkra tűzve előre tekinteni.
A honvédség mindennapjainak bemutatására fotópályázatot is rendeztek, amelyet Kövér László házelnök nyitott meg.
Az egyik legfontosabb feladat, hogy a nemzet újra a maga helyén értékelje katonáink, hétköznapi hőseink teljesítményét.
A pályázat fődíját az MTVA munkatársa Faust Tíme a nyerte.
Éjfélig kell feladni a személyi jövedelemadó bevallásokat, és az adótartozást is eddig kell rendezni. Az adóhatóság még közel 1,5 millió bevallást vár. Aki elkésik, akár 200 000 forintos bírságra is számíthat. Az ügyfélszolgálatok és a posták is rendkívül nyitvatartással készültek. A fővárosban az adóhatóság este 8-ig várja az ügyfeleket, 3 posta pedig éjfélig tart nyitva. A megyeszékhelyeken este 8-ig lehet feladni a nyomtatványokat. Szolidaritási adót vetnének ki Romániában azokra a közalkalmazotti jövedelmekre és nyugdíjakra, amelyek többszörösei az átlagjövedelemnek. A pont a kormány ezzel párhuzamosan júniustól emel a közalkalmazotti fizetéseken.
Az állami intézményekben nem lehet jól keresni. A legtöbb fizetés a megélhetéshez is kevés, mondja ez a nő. Romániában a közszférában a legalacsonyabbak a fizetések. A közalkalmazotti bérekből éppen csak nem halnak éhen. Eközben az állami nagyvállalatoknál nem ritka az akár 10 000 lejes, csak nem 700 000 forintos fizetés sem. Ezekre vetné ki a kormány az úgynevezett szolidaritási többletadót. A szakszervezetek már is tiltakoznak. Viszonylag kevés ilyen adóztatható fizetés van országszerte, alig ha számítana valamit az állam kasszájában. Emellett ezeket a fizetéseket a törvényeknek megfelelően állapították meg, tehát jogosan ilyen nagyok, mondja a szakszervezeti vezető. A gazdasági szakértő szerint viszont, ha a kormány kellően átgondoltan ülteti gyakorlatba az ötletet, akár az alacsony jövedelműek adóját is csökkenthetné. A kormány hajlik is a progresszív adó bevezetésére.
Akinek kis a fizetése, nem lesz nagyobb az adó, hanem megmarad ez a mostani, elég csökken 16%-os adó, vagy lehet még kisebb is, mert hallottam 12%-ról is beszélnek egyes körökben, és akkor végül is... A kisfizetésűeknek az adókulcs kisebb lesz, mint az átlag az intézményekben.
A kormány tervei szerint a szolidaritási adókulcs a 40% lenne, de nem a teljes bérre, hanem csak egy előre meghatározott bérplafon feletti részre. Az új adót legkorábban 2013-ban vezetnék be.
Minden teremben kamerák figyelik majd az érettségizőket Romániában, jelentette be a tanügyi tárca vezetője. Az oktatási minisztérium tavaly használt először kamerás megfigyelő rendszert a csalások kiszűrésére. Akkor a diákok több mint fele megbukott az érettségén.
A bukaresti Ady Endre Liceum végzős diákja ijesztőnek, de jónak tartja, hogy kamerák jelenlétében kell vizsgáznia.
Eléggé ijesztő, de egy szempontból jó is, mert mindenki a tudását érvényesíteni tudja a saját szempontjából, és nem tudják meglopni.
A miniszterelnök is azt mondta, minden szinten harcolni kell a csalások ellen. Az érettségit ideiglenes oktatási miniszter fogja levezényelni, mert a plágium botrányba keveredett tanügyminiszter múlt héten lemondott. Az előrehaladásnak csak a munkán, az eredményhez való személyes hozzájáruláson kell múlnia. A kamerákat meg kell tartani, ezt személyesen kértem. Az oktatás területén, de azon kívül is küzdeni kell bármiféle csalási szándék ellen. Az ellenőrző rendszert meg kell erősíteni, mondta a kormányfő, akinek külön kérésére az összes érettségi központot ellenőrzik, hogy mindenütt ugyanolyan körülmények fogadják a végzősöket, és elkerüljék a tavalyi rendellenességeket. A kamerákat ezúttal mindenütt a diákokra irányítják, majd nem az ablakokra vagy az ajtóra. Jövő héten sorba vesszük mind a 638 vizsgáztatóközpontot. Intézkedünk, hogy ahol nincsenek vagy nem működnek megfelelően, ott időben felszereljék a megfigyelő technikát, közölte a miniszter. Az oktatási tárca az elmúlt évek legnagyobb diáklétszámú érettségije előtt áll. Tavaly a mindegy 200 ezer végzősből 80 ezer tanulónak még a pótérettségie sem sikerült, így idén 4 milliónál is több maturálóra számítanak.
Egy 28 éves nő és 3 kiskorú gyermeke halt meg abban a balesetben, amely ma hajnalban történt a 44-es főúton Békéscsaba és Kondoros között. Autójuk frontálisan ütközött egy kamionnal, a családnak esélye sem volt a túlélésre.
A felismerhetetlenségig összetört az autó, amelyben a 28 éves békéscsabai nő és 3 kiskorú gyermeke utazott. A híradó úgy tudja, a kicsik közül az egyik még csak 9 hónapos volt, a másik 2 6 és 9 éves. A tűzoltók már csak a holttesteket tudták kiemelni a roncsok közül.
A békési elágazásnál eddig tisztázatlan okból áttért a menetiránya szerinti baloldalra, ahol frontálisan összeütközött a szemből érkező kamionnal. A jármű vezetője egy 28 éves békéscsabai nő és a 3 gyermeke a helyszínen életét vesztette.
A féknyomok alapján a román rendszámú kamion vezetője hosszan fékezett a sávjába került autó miatt, de nem tudta elkerülni az ütközést. A baleset hajnali 1 óra körül történt. A híradó információi szerint azért voltak ilyen későn a kisgyermekekkel az úton, mert elvitték Kecskemétre a nő kamionosként dolgozó élettársát, és onnan tartottak hazafelé, ezért a lehetséges okok között a rendőrség azt is vizsgálja, hogy az autót vezető nő elaludhatott-e a volánnál. Ebben a házban lakott a család, a szomszédok nem sokat tudtak róluk.
Annyit, hogy köszöntük, ha én kijöttem az utcára véletlenül, mert általában akkor jöttem ki, mert mentem a boltba, hogy vitte a gyerekeket minden reggel.
A legidősebb, 9 éves gyerek ebbe a békéscsabai iskolába járt, 3. osztályos volt. Az intézmény vezetője kamerán kívül annyit mondott, hogy ők is csak délután értesültek a tragédiáról. A kisfiú osztálytársai éppen ezért még nem tudják, mi történt. Holnap iskolapszichológus segítségével mondják el nekik.
2 gránátot és több lőszert találtak tűzoltás közben egy kecskeméti ház padlásán. A környező házakat kiürítették, a környéket pedig lezárták. Később kiderült, hogy gyakorló gránátok és lőszerek voltak, amelyeket a tűzszerészek elszállítottak és megsemmisítettek. A ház tulajdonosa ellen eljárás indult.
Indultam volna ide a Rózsikához, akkor láttam, hogy nagy fekete füstöt. Aztán mondom, mi a Jóisten, már erre jöttem, de akkor már lángolt is. Én is hittem a tűzoltókat, de más is hittem, és azóta már kísértek nagyon a hamar tűzoltók.
Először csak a garázs gyulladt ki, de nem sokkal később a tűz átterjedt a szomszédos melléképületre is. A gránátokat a tűzoltók találták meg.
Szinte már majdnem, hogy a tűzoltás végén vették észre, hogy a szomszédos épületnek a tetején, tehát amelyik épületre átterjedt a tűz, 2 darab ilyen kézigránát gyanús szerkezet található. Ekkor a tűzoltást abba hagyták, és azonnal értesítették a rendőrséget.
A tűzszerészek érkezéséig lezárták a környező utcákat, a lakóknak pedig el kellett hagyniuk az otthonaikat.
Hú, hát akkor nagyon megijedtünk. Mindenki célzavartak itt a tűzoltók, hogy menjen mindenki az utcáról, ne álljanak itt össze-vissza.
A kiérkező tűzszerészek átvizsgálták az épületet.
A 2 gránáton túl további lőszereket találtak még kollégáim is más robbanószerhez hasonlító anyagot.
Később kiderült, hogy a padláson talált robbanószerek gyakorló gránátok, lőszerek, illetve füstgyertyák voltak. A tulajdonos ellen robbanó anyagokkal való visszaélés gyanúja miatt indult eljárás. A hétvégén lomtalanítás volt Kecskeméten. Az egyik szemétkupacban egy buszmegálló közelében is találtak egy gránátot. Igaz, annak sem éles a robbanó szerkezete. Szombaton Borsodban táján találtak lőszereket egy kiégett családi ház falában kialakított üregekben. Az egyik kimentett lőszeres faládán égésnyomok voltak, a szomszédok a tűz közben több hangos durranást is hallottak. A lőszereket tűzszerészek semmisítették meg.
Legkevesebb 96 gyakorlatozó katona halt meg a jemeni fővárosban, amikor öngyilkos merénylő robbantotta fel magát köztük. A merényletben több mint 300-an megsebesültek. A robbantó feltételezések szerint az Al-Qaida terroristája katonai ruhát viselt, így tudott elvegyülni a gyakorlaton, amelyen a holnapi nemzeti ünnepre készültek. Ez volt az első jelentős merénylet február óta, amikor az új jemeni elnök hivatalba lépett és harcot hirdetett a nemzetközi terrorszervezet ellen. Egész éjjel és egész nap szakadt az eső, a földrengés sújtott a területeken, a katasztrófavédelem ennek ellenére szakadatlanul dolgozik Észak-Olaszországban. A Bologna melletti vasárnapi földrengésnek már 7 halálos áldozata és több mint 50 sérültje van. A 6-os erősségű földmozgásban 3000 ház dőlt össze, sok templom és műemléképület is megrongálódott. A hatóságok egyelőre sátrakban helyezik el azokat, akiknek ki kellett költözniük otthonukból. A földrengés miatt ma iskolaszünet volt a térségben. Székelyföldön szigorú feltételekhez kötik a székely termék márkanév használatát. 3 év alatt összesen 29 termék nyerte el ezt a minősítést. Ezek csak is székelyföldi nyersanyagból sajátos székely recept szerint készülnek, és minőségük is kiváló. A védjegy odaítéléséről szakmai testület dönt, aki pedig jogtalanul használja a székely termék márkanevet, büntetésre számíthat.
Műszezon a kellős közepén vagyunk.
Azaz most a fenyőszirupot készíti a Csíkozmási manufaktúra tulajdonosa.
Kizárólag hagyományos módon házias körülmények között készülnek, a begyűjtéstől egészen a feldolgozásig, a címkézésig, a befűzésig, minden a kézi munka eredménye.
Hargita megye tanácselnöke szerint ezért viselheti ez a köhögés csillapítóként is ismert fenyőszirup a székely termékek márka neve.
Ahhoz, hogy elkészüljön a fenyőszirup, szükség van jó minőségű kis tobozokra, ami csak itt Székelyföldön terem meg, és hát a bio körülmények között igazából hát a legjobb ízek jönnek ebből ki.
A megyei önkormányzat szakmai egyesületek létesítésével, szakképzésekkel és vásárok szervezésével is segíti a kis termelőket.
Ez egy óriási lehetőség, ahol el tudjuk adni a termékeinket.
A csíkszeredai székelytermékvásárra a megye távoli településeiről is jönnek kis termelők.
Ilyen házhozszállításos rendszer van, rendelnek, házhozszállítunk, meg akiket nem riaszt el a székelydájai rossz út, azok ki is jönnek érte, de azért ez mégiscsak egy sokkal jobb közeg arra, hogy hát találkozzon a vásárló és a termelő.
Minden alkalommal néhány óra alatt elfogynak a házi termékek.
Nagyon ízlenek, az otthoni ízekhez hasonlítanak, és mindig minden harmadik szombaton ki szoktunk jönni vásárolni. Megéri, az árak is megfelelőek, minőség jó.
A székely termékeket már egy magyarországi üzletlánc is forgalmazza. Hargita megye tanácsa most egy garancia alap létrehozásával is szeretné segíteni a székely termékek készítőit.
Nyitott pince, teli pohár Diószegen. A bortermelés hagyományát élesztik újjá az első érmelléki pincefesztiválon. Királylánykák, rizlingek, muskotályok, fehér és vörös borok zamatos nedűivel várták a kóstolókat. Az érmelléki bortermelésnek nagy hagyománya van. Leírások szerint még a kínai császár udvarába is szállítottak.
A bihar diószegi naphegyen bort löttyintenek a szőlős gazdák. Szent Orbán a szőlészet és a bor védőszentjének tiszteletére, hogy idén is jó szőlő és finom bor legyen. A szőlőtermesztésnek és a borászatnak nagy hagyománya van a vidéken.
Az első szőlő veszőket Nagy Lajos örökítette ezen a vidéken. Tehát ha azt nézzük, akkor közel 1000 éve foglalkoznak őseink ezen a vidéken szőlőműveléssel.
Az érmelléki bortermelés azonban az elmúlt évtizedek alatt lehanyatlott, a kommunizmus alatt ugyanis termelőszövetkezetbe tömörültek a gazdák. Pincéiket csak az 1989-es rendszerváltás után kapták vissza. Sokan akkorra azonban nem tudtak, vagy nem akartak mit kezdeni a szőlővel.
Visszakapták a szőlőterületeket, de viszont nem tudja értékesíteni sem a szőlőt, és akkor kénytelenek voltak kivágni. És tulajdonképpen a fél diószegi határ, szőlőhegy megsemmisült.
Az érmelléken az 1700-as években még 11 ezer hektár szőlő 57 ezer hektoliter bort adott. Így nyitotta meg Magyarország első vincelér iskoláját, Grózicsi Ferenc.
Ez pedig egy muskotály, egy illatosabb.
A bihar diószegi borászat fellendítéséhez Kaló Imre, Magyarország közismert borásza ígért segítséget.
Itt Diószegen, meg érmelléken az adottságok a természet által ugyanazok. Itt az a fontos, hogy helyben szülessenek azok a jó példák, akik a saját maguk szülőföldjén az életet szolgáló értékteremtést végezve előre mutató életpályát tudnak létrehozni.
Magyar borászok segítségével kísérletet tesznek a helyiek, a vidék hagyományos, mára azonban kipusztult szőlőjének, a bakatornak a felélesztésére. A közös munkával tavasszal 1000 szőlőveszőt telepítenek újra Bihar-Diószegen.
Meghalt Robin Gibb, a Bee Gees együttes alapítója, énekese és dalszerzője. Tavaly derült ki, hogy rákos, azóta többször is megműtötték. A Robin Gibb és testvérei által alapított Bee Gees a 60-as, 70-es évek népszerű együttese volt. A diszkó királyaiként is emlegették őket. 7-szer nyertek Grammy-díjat, de nem csak előadó művészként voltak sikeresek. Több mint 1000 dalt írtak, többek között Elvis Presleynek, Barbra Streisandnak vagy Celine Dionnak. Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek Bucsi Bernadettel, aztán időjárás jelentés, fél héttől pedig közbeszéd Jegyes Tóth Krisztával. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
És nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes, és újra jól érzem magam. Guttalax Magyarország első számú hashajtója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Ha csak egy kicsi hiányzik, kisebb összegű kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
A Panangin tabletta hatóanyagai gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mészöly Géza, Balaton. Cigány Dezső, Nagybányai részlet, Kazlakkal. Kádár Béla, Lovasok. Abanová Filmos, Lány pohárral. Péri László, Tükröződő nő alak. Bortnyik Sándor, Kék kompozíció. Belvedere aukció, március 31-én, szombaton délután 3 órakor, a Bazilikánál.